Az én feladatom ma az aktuális tanügyigazgatási kérdésekről szólni. Kivételesen a tanügyigazgatás az, ahol a legkevesebb a feladat, és nem forrong annyira a dolog. Tanügyigazgatásban a jogszabályi határidőket vizsgálva úgy néz ki, hogy a jövő tanévvel lesz egy nagyobb dömping. Pillanatnyilag itt nyugodtabb az élet. A feladatokat három nagy területre gyűjtöttem ki, és tényleg csak azok a feladatok szerepelnek itt, amelyek december 31-ig érintik a tanügyigazgatást. Az első a szakmai területet érintő szabályozási körről szólna, a második a szervezeti működést, illetve bizonyos eljárásrendi feladatok szabályozását érinti, a harmadik pedig olyan egyéb vegyes rendelkezések, aminek nem találtam olyan gyűjtő fogalmat, ami találó lenne rá, és ezért egyéb rendelkezések között, majd az oktatási hivatal hatósági jogköreiről és egyéb tanügyigazgatást érintő kérdésekről szeretnék szólni. A legelső szakmai területet érintő szabályozás az a pedagógiai programokkal kapcsolatos. Két részre fogom tagolni az előadást a pedagógiai programmal kapcsolatban. Az első, amelyek az általános iskolákat érinti, mégpedig azért, mert a szakrendszer és nem szakrendszer oktatásra történő áttérés miatt nekik szeptember 30-áig kell átdolgozni a helyi tantervüket. Ezt a határidőt az általános iskolában régen tudják, a határidő nem új. Ami azonban az eddigi gondolkodásukat formálhatja, alakíthatja, esetleg le kell ülni és újra gondolni az egészet, hogy meghatározásra került tételesen a közoktatási törvény idei módosításával, mégpedig a 121. szakasz egybekezdés 34. pontjában, a szakrendszerű és a nem szakrendszerű oktatás fogalmának a tételes definiálása. Tehát ez azt jelenti, hogy a szakrendszerű oktatás és nem szakrendszerű oktatás megjelenítése az átgondolt helyi tantervben ennek a definíciónak a meghatározásával, illetve ezt figyelembe véve kell átgondolni és megnézni. Ehhez a nyáron megjelent részletesebben fog róla szólni, nemzeti alaptanterv szabályozása fog számukra segítséget nyújtani, hiszen a nem szakrendszerű oktatásnál valójában a kulcskompetenciák oktatása folyik, annak a 8 kulcskompetenciának az oktatása, amely az Európai Uniós elvárásoknak is megfelel. Ezért a nem szakszerű oktatásnál feloldotta a jogalkotó azt a problémát, amivel még év végén is komoly dilemmát folytattak a képzőintézmények vezetői, hogy akkor most a magyar tanár szakrendszerű oktatásban a tananyagot tanítja, délután meg mit csinál velük. Hát egyrészt itt ugye a szabályzott már régóta, hogy ki taníthat nem szakrendszerű oktatásra, de most már egyértelművé vált, hogy ennek a pedagógiai tartalma mit jelent. Erre szeretném felhívni a figyelmet. A pedagógiai programban a második nagyobb lélegzetvételnyi feladat ebben a fél évben az minden közoktatási intézményt érinteni fog, mégpedig 2007. december 31-éig felül kell vizsgálni a helyi pedagógiai programot. Egyrészt, mert megjelent júliusban a NAT-nak a felülvizsgálatával kapcsolatos változásoknak a jogszabályi szintű szabályozása. A másik pedig, hogy a professzor úr által is hivatkozott OKM útmutatóban megtalálható az, hogy jelenleg folyik a kerettanterveknek az átgondolása is. Tehát nyilván lehet, hogy akik itt ülnek, nem a NAT, hanem a kerettanterv szerint dolgoznak. Ez a határidő rájuk is vonatkozik, hiszen ezt már jelzi a szabályozó hatóság, hogy dolgoznak rajta a határidő mind a NAT, mind a kerettanterv szerinti képzés folytató iskoláknál december 31-e lesz, és ez azt jelenti, hogy a pedagógiai programot át kell gondolni, át kell dolgozni, és pontosan lehet azt tudni, hogy milyen szempontok szerint kell belenyúlni a pedagógiai programban. A kulcskompetenciák fejlesztésére kell helyezni a hangsúlyt, tételesen kidolgozni azokat a pedagógiai normákat, eszközöket, technikákat, amelyekkel a kompetenciák fejlesztése az EU keretrendszer adaptálásával valósulhat meg. Új, nem mindenhol új, inkább azt mondom, hogy ahol nem tartalmazza, az állampolgári réttel összefüggő társadalmi ismeretek megerősítése a feladat, és itt azért érdekes, hogy ahol már tartalmaznak ilyet a pedagógiai programok, ott is dominánsan kell megjelentetni az állampolgárjéttel kapcsolatos ismereteket. Belépnek a gazdasági ismeretek tanítása a pedagógiai programba. Ennek nyomatékot az adhat, hogy volt arról szó, hogy szeptember 1-től kötelező lesz a magyar iskolákban pénzügyi ismereteket tanítani. Ez úgy felidült, hogy a pedagógiai programban jelenik meg, és gazdasági ismeretek, általános gazdasági ismeretek tanításaként. Továbbra is marad a pedagógiai programokban, hiszen a drogprevenciós program, a testi egészség fejlesztése az eddig is feladat volt, most kiemelt nyomatékos szerepet kap, és ha a jelenlévő kollégák olvasták az új NAT-ot, akkor bizony látszik, hogy sokkal erőteljesebb arra a jogalkotói inspirálás, hogy ez megjelenjen a helyi pedagógiai programokban is, a testi és lelki egészség kiemelt fejlesztése. Tehát ami eddig szerepelt a pedagógiai programokban, drogprevencióban, testi fejlesztésben, ez kevés, tehát nem lehet nyugodt tanulni. Valamint a korszerű oktatás szervezési eljárásoknak a pontos behozattal a ismerete, az a pedagógiai programokba helyet kell, hogy kapjon, és a tanulási esélyegyenlőségének segítésének az elvei, ezek meg kell, hogy jelenjenek a pedagógiai programban. Tehát ezek minden iskolában kötelezőek lesznek december 31-ig. Én úgy gondolom, hogy elég nagy munkát jelent ez a tantestületek számára. Szeretném arra felhívni a figyelmet, hogyha a közoktatási törvénynek azon lehetőségével élnek, hogy az 52 szakasz harmadik bekezdésében megállapított intézményi kötelező óraszám 5%-a, az felhasznált ugye osztályfőnöki órakedvezményre, munkaközösségvezetői órakedvezményre, tagozatvezetői órakedvezményre, a könyvtáros tanár órakedvezményére, ugye ez 5%, de ha ebből meg tudnak úgy spórolni órát, ez intézményvezetői kérdés, hogy a 2005-ös évi költségvetési törvény módosításának azt a lehetőségét kihasználják, hogy aki kiemelt munkáért járó keresett kiegészítésben részesül, és ezt nevesítetten osztályfőnöki tevékenységét kapja, annak törvényi tilalom áll be arra nézve, hogy nem lehet osztályfőnök órakedvezményt és osztályfőnöki pótlékot számára adni. Nyilván, mert hogy az elismerés ennél jóval több lehet, hiszen forintra azért át tudjuk váltani az órakedvezményt is. Itt órát lehet megspórolni. Egyrészt egy elismerés lehet a dolgozó felé, másrészt órát lehet megspórolni. És ugye azt mondja a közoktatási törvény, hogy ennek az 5%-nak a terhére megállapodás alapján, itt megengedi a törvény, hogy a dolgozóval a saját munkakörére kössünk megállapodást, megállapodás alapján óra kedvezményt lehet adni a pedagógiai program felülvizsgálatára. Tehát itt van egy olyan vezető játszótér, a jogszabályokat ismerik a kollégák, hogy lehet adott esetben egy vagy két kollégának óra kedvezményt adni arra, hogy a pedagógiai programot felülvizsgálják és ezzel foglalkozzanak, hiszen elég komoly feladatot jelent ez minden intézmény számára, úgy gondolom. A következő a gyakornoki szabályzat. A gyakornoki szabályzat 2007. december 31-éig kell elkészülni. A jogalkotási technikával kapcsolatban szeretném arra felhívni a figyelmet, és itt valószínűleg kérdést is előzök meg, hogy úgy néz ki, hogy van egy jogalkotási technikai hiba, hiszen a gyakornoki szabályzat elkészítését előíró jogszabály az 2008. január 2-ával hatályát veszti a jelenlegi közlöny állapot szerint. Úgy gondoljuk, hogy ez egy technikai elírás lehet, hiszen nem feltételezhető az, hogy a jogalkotó azt akarta, hogy december 31-én készüljön el egy szabályzat, ami január 2-án hatályát veszti. Tehát ez valószínű, hogy nyomda hiba lehet, ez biztos, hogy korrigálásra kerül, ezt érdemes figyelni, hogy ezzel mi történik. Konkrétan a gyakornoki szabályzattal, hogy mit kell ennek a szabályzatnak tartalmaznia. A jogalkotó konkrétan taxatív felsorolást írt elő, a számonkérés feltételeit, a minősítés különös szabályait, a szakmai követelményrendszert, a követelmények teljesítésével kapcsolatos eljárásrendet és a szakmai vezető segítő feladatait. Ebből az utolsó, a szakmai segítő feladatai nem szerepel a tételes felsorolásban, Onnan lehet tudni azonban, hogy a szabályzatban mégis benne kell lenni, hogy később utal arra a jogszabály, hogy a szakmai vezető a gyakornoki szabályzatban leírtak alapján látja el feladatát. Tehát innen lehet arra következtetni, hogy gyakorlati szabályzatnak ezt is tartalmaznia kell akkor is, ha a tételes felsorolásban ez nem szerepel. Szeretném arra felhívni a figyelmet, hogy ez a gyakornoki szabályzat a táncrend, ha úgy tetszik. Pontosan lépésről lépésre kell meghatározni, hogy milyen számunkési feltételek között fogják a gyakornokot minősíteni. Azért hangsúlyoznám nyomatékosan, hogy ezt nagyon pontosan tisztázni kell, hiszen egy minősítésnek, mivel a közalkalmazotti jogviszony megszüntetése múlhat rajta, bizony lehet, hogy a vége egy megszüntetés esetén bíróság előtt fog lezárodni. A bíróságnál pedig nyilván tudnád, hogy a legelső, amit bekérnek, a gyakornoki szabályzat. Hogy az intézmény maga olyan eljárásrend keretében foglalkozott-e a gyakornokkal, minősítette a gyakornokot és biztosította-e a feltételeket, amelyeket saját maga számára előírt. Tehát ezért végig kell gondolni azt, hogy mi az, amit vállalni tudunk. A szabályzat elkészítése az az autonóm iskola hatásköre. Nincs arra nézve előírás, hogy ezeknek mit kell tartalmazni, belül kell megállapítani a minden intézménynek, hogy a gyakornoktól mit és hogyan kívánunk számon kérni. Az OM tájékoztatójában van egy olyan ígéret, hogy jelenleg még kidolgozás alatt áll, de megjelenik az a módszertani útmutató, amely támogatni fogja az intézményeket a gyakornoki szabályzat megírásában. Tehát ezt is az Oktatási Minisztérium honlapján érdemes figyelni.